Ele a hócipőnk. Egy kis derű saját lábon élőknek.
Eltelt újabb két hét, és ez az időszak sem szűkölködött közéleti hírekben, úgyhogy ezeket fogjuk mi most szépen megbeszélni olyan hócipő stílusban, változatlanul az ismerős arcokkal, Selmeci Tiborral és Farkasházi Tivadarral, akik viszont most helyet cseréltek, mondom ezt a YouTube-on minket nézők figyelmébe.
Hogy változatosabb legyen a műsor, hát nyilvánvaló, hát persze.
De hogy még változatosabb legyen a műsor, debütáló vendégünk is van, Juhász Péter személyében. Szervusz, örülünk, hogy itt vagy.
Én nagyon örülök, hogy a Juhász itt van, mert én össze-vissza olvasok, és én úgy tudom, hogy a Juhászt elütötték egy létrával felcsúton. Jó, az egy másik, de egy biztos, ne járjál létrával sehol.
Jó, ezt ígérem.
Beültettük egy hintába, de vagyok olyan udvarias, hogy figyelmeztetlek. Csak hogy tudd, hogy kik közé jöttél el. Az Orbán egész oldalas interjút csinált velem, nem én kérdeztem, hanem ő kérdezett engem. A kövérrel együtt totóztam, a száját kondoleáltam, amikor felgyújtották a kocsimat. Kérlek szépen, a Rogán felajánlotta, hogy eljön 100 óra, a Kubatovtól dedikált könyvem van, névre dedikált könyvem van.
Nekem ezektől perirataim vannak dedikálva, tehát felcsoroltál értelem.
És egy államtitkár megtudta, egy nagyon véleszájú államtitkár, hogy gyűjtöm a Salamon dedikációkat, és behozott a szerkesztőségbe egyet, de ez még semmi, mert a Tibor bement a józsefvárosi polgármesterhez, bizonyos Kocsis Mátéhoz, aki azzal búcsúzott tőle, hogy művész úr, vigyázzon magára.
Ez azért van, mert ezeknek az embernek a szülei valamikor kedveltek minket, és emiatt olyan furcsán bánnak velünk ezek a ifjak. Ifjak, hát ma már...
Én szüleim is rajtatok nőttünk föl, mindig Szlovákiába jártunk sírni, és rádiókabaré volt az egyetlen, amit lehetett hallgatni szilveszterkor, karácsonyi szünetben, tehát én abszolút most az élőben hallgathatom azt, hogy meséltek. Szuper!
Te most YouTube-el vagy úgy hívnak?
Hát így hívnak. Véleményvezér, mert ugye az influencer. Hát az influencert azt mi másként lehet lefordítani, és a gyerekeim kérdezték, hogy de papa, most mi a foglalkozásod, és mondom, fogalmam nincs. Tehát csinálok videókat a YouTube-ra, és szórakoztat. Én azt gondolom, hogy szórakoztatóipar részévé váltam ilyen értelemben, mert hogy híreket duplikálok, újra közlök, és ezt csinálom, hogy minél tágabb közönséghez jusson el a szerintem értékes
ez
információ.
Ez tiszta politika. Valamikor teljesen normális volt, a drogok elismerésére küzdöttél meg ilyenek. Hát hova lettem?
Lesüllyedtem. Hát,
Tibor, ez egy szakmai csúcs, amit csinál. Kellemetlen helyzetben hozlak, mert dicsérni valakit az a legrosszabb a másiknak, mert most pironkodjon. Komolyan szakmailag mondom, hogy ugye Orbán Viktor szokott kérdezni saját magától, illetve van egy felbéletem, aki kérdez, és ő válaszol saját magának lényegében. Na most, amit te csinálsz, az páratlan a magyar sajtóban, mert Orbán Viktor előre válaszol, és utána te megkérdőjelezed, de mondatonként, tehát amikor tart egy évértékelést, akkor 3 mondatban a parlamenti pártok oda csördítenek egyet, de te mondatonként szétszeded, és nem csak azt csinálod, hanem mind a Gálvögy a legjobb percében, heti hetesben, hogy arcokat vágsz ezekkel a mondatokkal. Szenzációs.
Azt nem direkt, ugye már így nyilván van benne, de hogy az úgy jött, és akkor egyszer csak így elkezdtem a visszajelzéseket kapni ugye kommentekben, hogy hát a mimikádat ivad, a pofavágásod, nem tudom, és én akkor vettem észre, hogy igazából tényleg, hát elengedem magam, otthon ülök egy hálószobában egyedül, tényleg menjen már.
Én elneveztelek a magyar John Olivernek, aki nem tudná, ő az HBO-ban egy remek humorista, angol származású amerikai. Azt milyen számoknál tartasz?
Attól függ, melyik videó van, amelyik nem tudom, közel 500 000 van, amelyik 50 000, tehát el között mozog. Most éppen a per pillanat állás 2,5 millió nézettség 28 nap alatt. Tehát hogyha azt nézem, hogy 6 videó megy ki egy héten, akkor az videónként 100 000 átlag van.
De ezt tudjátok, hogy a Péter játszott színházban is?
Persze, én tudok róla, anarchista színházban, hát hol
ja,
máshol?
Is, de
igen, nem igen, nem igen, én erre gondoltam, hogy ott kit játszottál, mi volt a te szerepel.
Orbán Viktort játszottam.
Így van.
Hát azért van egy múltja.
Megbolondulnak a rádióhallgatók, én még így hívom a klubrádió hallgatóit, hogy rádióhallgatók, hogy a tiszteletedre fölvettem ilyen inget, amit ők nem látnak, de nézzék igen. Meg a YouTube-on is. Kérlek szépen, ezt a Erő Zsolt hozta a 100 fői találkozóra 2002-ben Magyar Mount Everest expedíció. Én sokat jártam a Fanándorhoz, a megszállott a klubjába, és kérlek szépen, tudod, mit mondott a Hillary, mikor feljutott a csomagunk mára? Megkérdezték tőle, hogy miért ment fel. Mert ott van. És mi van ez a műsor? Mert ott van.
Na, ott van, igen.
Kicsoda? Orbán Viktor.
Jó, elég ciki elviselni a sok dicséretet nyilván, de konkrét kérdés, hogy igen. éled meg az ismertséget?
Hát ez nem most indult azért. Tehát nekem az a szerencsém, azt hiszem, ennek a feldolgozásával, tehát azt látok olyan figurákat, akinek ez nehezen megy, mert azt feldolgozni, hogy leszorítják utcán, és stb. Nekem ugye ez szépen lassan épült föl, 2002-ben kezdtük a Kenderot 23 év alatt, és az nem egy nagy ismertség volt, hanem csak egy szubkultúrában, és akkor ez így szépen épült. A Milla az már mégiscsak egy nagyobb társadalmi közeg, pártelnökként azért már, meg a Rogán ügyekkel, én azt hiszem, hogy akkor volt a legnagyobb az ismertségem, vagy én azt hittem legalábbis. Most tényleg az van, hogy a személyes tapasztalat, tehát ilyen leszólítások által egyértelműen látszik, hogy a YouTube az átvette egyszerűen a TV szerepét, tehát hogy a 70 éves kisfaluban élő nyugdíjas is a YouTube-ot nézi ma már, és nem a tévét feltétlenül, mert hogy egy hete ért egy ilyen élmény Nógrád Kövesden, hogy szemben van a gazdabolt meg a virágbolt, egy hétköznap teljesen kihalt egyébként a falu, és oda mentem földet venni a virágboltba, ahol egy ember állt és egyből gratulált a videókhoz, mert átmentem gazdaboltba, ahol szintén gratulált az egy ember, aki be volt, és néztem, hogy itt vagyok egy kis faluban, és két emberrel találkozom, kettő nézte a videókat, tehát ilyen számokat megint tudok még mondani, hogy 28 nap alatt az 1 millió fölötti az egyéni látogató a csatornán. Tehát magyarul egy hónapon belül 1 millió ember legalább egy videóba belenéz.
A Rákai Figy azt mondta, hogy 15 millióan nézték. Tehát
hát ez szerintem is igen, egyébként ez úgy van, hogy egy ember elindította, de mindig oda hív egy társaságot, és ezt igazából 20-szal lehetne szorozni, de...
De most a legfontosabb fronton vagy, nem akarom mondani, hogy harcolsz vagy küzdesz, mert olyan elegánsan csinálod, és olyan mosolya, pedig milyen egy órát beszélgetni Kövér Lászlóval.
Tehát. De szórakoztató egyébként. Szórakoztató. Kicsit sajnálom, hogy nem lett személyesen, mert az még szórakoztatóbb lenne a szem. Egy kicsit azért bánom ezt, nincsenek ilyen ambícióim, hogy újságíró legyek valaha, de azért tényleg leülnék egyszer élőben beszélgetni velük, és nem azért, hogy visszajelzést adjak, hanem hogy kérdéseket tegyünk föl, mert jellemzően ők nem mennek el kritikus médiába, tehát bárki ez, aki valós kérdéseket tenne föl, de azért igény lenne rá. Tehát, hogy egyszer valaki szembesítse már őket kérdésekkel, és azt nagyon szívesen vállalnám. Ez valószínűleg elúszik ezzel, hogy kicsit erős kritikákat fogalmazok meg velük szemben néha.
Én akkor tudtam meg a sajtó igazi hatalmát. Kérlek szépen, ha emlékszel, hogy mikor Simon, az MSZP Simon 200 millióját igen. fölfedezték, és mikor kiment kocsit mosni, akkor is ott újságírók rohangáltak a kertjébe, és az egy 200 milliós ügy volt.
Igen.
És akkor volt a METnek a 100 milliárdos ügye, ez egy gázbehozatali társaság, amely különböző umbuldákkal céghálót nem mesélek el, mert te műsorodon kívül nehéz megérteni ezeket. Egy 100 milliárdos ügy volt, és felmentem a hírkeresőre, és kérlek szépen megnéztem, hogy a METről hány hír van. Egy volt. És felmentem a Simonra, és 500 volt.
Igen.
Na most a 100 milliárd, az az 500 szorosa a 200 milliónak, ami azt jelenti, hogy ha arányosan foglalkozott volna a sajtó, valószínűség számítás 500x500, 250 ezer cikket kellett volna írni a METügyről, hogy arányba legyen a kettő, tehát iszonyatos eltoldás van, ezért mennek bármit megcsinálni.
De ebben benne van az is, hogy megváltozott a világ. Amikor Kulcsár Győző, a négyszeres olimpiai bajnok meghalt, másnap a hírkeresőn 2 darab hír foglalkozott a négyszeres olimpiai bajnokkal. Viszont a Kulcsár Edinával 9 darab, pedig nem csinált semmit.
Mi a következő műsorod?
Most ment ki Léva Janikó világa című cucc. De ez még csak az első része, úgyhogy a következő a második része.
Nem,
nálam ugye van egy ilyen menet a héten, ez Gergő, akivel közösen csináljuk, ez az ő hozzáadott értéke, és nagyon-nagyon bejött, hogy különböző formátumok különböző napokon jönnek ki. Tehát amire utaltál, az mindig hétfőn jön ki az Orbán interjú kommentálása, és akkor most nem mondom végig, de hogy ma pedig már csütörtökön mindig valakinek a világa, tehát egy személy bemutatása, és akkor már volt a Ráhel, volt a Gáspár.
A Nárcisza nem csinálsz, ha még él szegény?
Szerintem az már nem élhet.
Kuvasz,
igen.
60 pusztán.
Még én hoztam be, azt hiszem, a köztudatban annak idején, mert ott voltam 60 pusztán, és őt találtam otthon. Nem azt hiszem, 444 megírta, tehát ők fedezték föl, hogy ott van, vagy az én videóm alapján a 444 fedezte fel, valami ilyesmi volt, de ott akkor még becsöngettem 60 pusztán, arra emlékszem, hogy...
Most már Gyurcsánnyal is kéne foglalkoznod lassan, mert most vele vannak események.
Jövő hét világa, az valószínűleg ő lesz.
És amellett a Bajnaival együtt csináltátok a pártot annak idején, úgyhogy jól ismered. Megjegyzem, a Tepinél Szárszón csinált egy olyan biciklit, ami kétfelé.
BMX.
Igen. Kétfelé lehetett hajtani, hogy üljenek föl a Gyurcsán meg.
Nem a Gyurcsán, Mesterház és Bajnai.
Mesterházban.
És engem megjádoltak, én a Mesterházit javasoltam.
Miért maradt ez benne?
Mi? Nem, én pont azért, mert akkor mindenki a Mesterházit akarta.
Hát a Mesterházit indították rá, ugye a Bajnaira.
Igen.
A MSZP.
Tehát én pont azért csináltam, hogy a Bajnai ringbe legyen. De aztán Bilányos. Másképp döntöttek.
Viszont azért ugrott nekem, mert egyszer együtt voltak ott, és fecseréztem, és meséltem nekik, hogy volt egy római király még a köztársaság előtt, aki lemondott, visszament a földre dolgozni, érte mentek és visszahívták. Ennyi. Fél óra múlva a Bajnai oda jött, hogy ki volt ez a király. Gyurcsány nem érdeklődött ez inkább.
Ha már szóba kerültek az ilyen-olyan dolgok, érkezik az első hírünk. Ma azt találta ki a fake news sajtó, hogy a zebrák mellett olasz villám is van. Győzik-e ide, kevés lesz. Indulnak a sajtóperek. Posztolta ki Orbán Viktor, amihez Papp Csaba, a fideszes képviselő, ezt írta. Miniszterelnök úrnak végtelen türelmet és kellő humorérzéket kívánok ennek a sok szemétségnek az elviseléséhez. Senkit nem zavar ugye a tény, hogy Horvátországban szokott pihenni. Ahhoz egy olasz villa úgy kell, mint egy falat kenyér.
Orbánnak milyen humora van?
Én nem ismerem.
Szerintem Báró Kemény Zsigmondnak nagyobb humora volt.
Az biztos, hát persze, persze.
Egy... Nincs humora? Én nem tudom, mert olyan vicces figurának néz ki. Én sokat rövök.
De fölül lefelé az nem működik.
Ja, hogy úgy.
Dramaturgailag nem működik. Tehát amikor székely vicceket mesél, meg móriszkákat az évértékelésében, csak az övé tudnak azon nevetni, mert nem lehet fölül lefelé. A Cseppinen nevetek, nem a lovasrendőrön, aki kardlapozza, de ez érdekes, hogy perelni fog. Tudod, mi ebben a pozitívum? Hogy 60 pusztája nem perel.
Kijött a villájáról a videó, és én attól tartok, kicsit félek, hogy nem fog beperelni, mert én nagyon vágynék rá, hogy Orbán Viktor bepereljen ezért. Eddig, aki beperelt, talán mindig sikerült a bíróságon bebizonyítanom, hogy igazam van. Ilyen volt Rogán Antal, ugye, aki bűnöző és bűnözőkkel üzletel, ez azóta nálam egy bevett fordulat a neve után, mert hogy ezért perelt, hogy ezt nem lehet bíróság igazat, hogy mondható róla. Dajcs Tamás drogos-e című kérdésre, azt egyébként a legfelsőbb bíróságon elbuktam, de hát eddigre elfoglalta a Fidesz, ugye, de első másodfokon azért kiderült az, hogy vittek neki 60 g kokaint, meg sokan fogyasztottak vele együtt drogot, tehát erre sok hallomás volt, úgyhogy nagyon-nagyon várom, hogy Orbán Viktor esetleg engem is sajtónak tekintsen és bepereljen a videómért, remélem, hogy lesz ilyen.
Bár mielőtt most... elkezdünk rogánozni, mert abban a helyvadhatatlan érdemeid vannak, mint úttörőnek, kérlek szépen a média hajón 94-ben talán ott volt Orbán Viktor és Kunce Gábor, és föl lehetett tenni kérdéseket, és kérdezték Orbán Viktort a koalícióról, és akkor azt mondta, hogy amit az SZDSZ felett csinált, az olyan volt, mint amikor a törpék mennek a bányába, és a, mit tudom, a habci hátába vágja a szendet sárkányát, és kérdezi, ez vicc volt, vagy komoly? Azt mondja, komoly. Azért, mert visznek, nagyon hülye vicc lett volna. Ránéznek a Kuncére, hogy mit szól, azt mondja, ebből az a tanulság, hogy az ember nem menjen törpékkel a bányába.
Jó.
Visszatérve, mi a Rogán miatt hagytuk ott a belvárosi szerkesztőségünket. Te voltál az első, aki ottan felvetted a harci bárdot.
Hát küzdöttem mellett, harcoltam.
Igen. Az akkor még egy szegényebb Rogán volt.
Hát úgy próbált csinálni. Én azt mondanám, hogy celebebb volt. Akkor még járt az ilyen különböző
Mr. és Mrs.
Igen, mindenféle műsorban, meg közvetítette a tévé az esküvőjét. Az, hogy eltűnt, az valószínűleg részben ennek is következménye, hogy foglalkoztam vele, de hát azért az eltűnések konkrét, az napra pontosan követhető, az ugye az volt, amikor a Népszabadságot megszüntették a helikopterezése okán. Azt a sajtótájékoztatót még azzal a felütéssel tartott, hogy jaj, juhász hazudik, akkor mentek ezek a perek, és akkor mondták, hogy jó, de mi van a helikopterrel, és ez volt az utolsó sajtótájékoztatója 10 évig.
De milyen jól járt előtt, téged nem vettek meg és államosítottak, nem? Tehát a Népszabadság lehozta ugyanezt.
Ők meg akartak.
Igen?
Ja persze, hát azt posztoltam is rögtön, azért szerettek ennyire. Kaminski Fanny dicsért egy újságírónak, hogy nem tudnak velem mit csinálni, mert próbáltak megvenni, kaptunk üzenetet, hogy mennyire hagyom abba, és akkor kiposztoltam, hogy szerintetek mennyire, tehát mennyit érez, mert nem akarok se alálőrni, se fölé nagyon, tehát én nem vagyok ebben az árfolyamban.
Lehúzás ne legyen, de hogyha adnának többet.
Mennyire tegyen a hajat korbás.
Hát ez azután volt, hogy megtettem a feljelentést a legfőbb ügyészségnél a belvárosi egész rendszerre vonatkozóan, hogy alakított dobták ki a rendszert, és akkor nem tudom, eltelt egy hét, és hívtak a rendőrségről, hogy be kéne mennem kihallgatásra. De jó, elkezdtek nyomozni a belváros ügyekbe, és kiderült, hogy abban nyomoznak, hogy ki akart engem megvesztegetni, mert akkor itt van egy megvesztegetési ügy, és ezt így.
Azt tudod, hogy az első Orbán ügyet a hócipő ásta ki a Harisközi lakást. Kérlek szépen, a Mester utcából a Harisközbe úgy került, hogy egy kétszobásból, egy négy vagy öt szobás, vagy egy háromszor korában, amihez nem volt joga, mert nem volt még annyi gyereke, és aztán az a kékesi, akinek a rokona megvette a Harisközt, az segítette a budai villához őket. És akkor mi sokat foglalkoztunk ezzel az ügyel.
Meg aztán a Tokaj hegyai szőlőnél.
Igen, igen. Jó, hogy említetted, mert ugye, hogy nem volt taggyűlés, ez volt a pertárgya, csak ez. Most is ezzel nem azt mondom, hogy vád, gyanúsítás van ellene, és akkor most kipécezi ezt az Orbán villát, hogy most ez épp el, és a másik 999. Igen. Legutóbb azt mondta, hogy nem tudom, csütörtök van ez a műsor, lehet, hogy szombatig már fehér füst szállt fel, a pápa barátjának nevezte magát.
Igen.
Kérlek szépen, a heti hetesben meséltem a Bajornak, hogy 1970-ben Alicantében találkoztam a Peron elnökkel, mire a Bajor azt mondja, és ő is tudja, hogy találkozott veled.
Lehet, hogy a pápának barátja, meg Szerencsnek, meg Egernek, de nem arra a pápára gondolt. Tehát perre. Egyébként nem tudom, egy villából miért kell ekkora, ugye lehet szép helyen van, drága, meg minden, de ennek tízezerszeresen nagyobb vagyona van. Ja, tehát egy villa ide-oda, ha nekem lenne egy villám, azt mondom, hogy csapjon beléjük.
Nem is tudtam, hogy az ukrán elnök ennyire népszerű, mondta a Budapesten tárgyaló ukrán miniszterelnök helyettes Olga Stefanyisina azokról az Zelenszkijes plakátokról, amelyeken az ukrán elnök Manfred Weber és Ursula von der Leyen mellett látható ezzel a szöveggel: ne hagyjuk, hogy a fejünk felett döntsenek.
Hát van humorérzéke.
Ugyanezt, igen. Ezt hogy legalább ők értik.
Igen,
a
igen. A háború kitörése után néhány héttel bementem, a Mimi kocsijának a kaszkója lejárt, és megújítottam, és kérdezte tőlem a hölgy, hogy akarok-e mást is biztosítani. Mondom, most vettünk itt egy kis garzont, nem tudom milyen biztosítást, lehet kiegészítő biztosítást kötni, azt mondja, igen. És mi ellen akarjuk? Mondom, ukrán támadás ellen. És vártam, hogy hogy reagál, és azt mondta, majd megkérdezem a központtól, mondom, és holnap érdeklődhetek? És akkor mentem ki, azt mondta, hogy mindig tanul az ember. De nem merte elnevetni magát, ezt azért mesélem, mert amikor kint voltam a pekingi olimpián, akkor reggel kinéztünk az ablakon, és a mezőn felsorakoztatták a pincéket, a katonákat, szalutáltak, és volt egy parancsnok, aki kiadta az utasítást, hogy hogy dolgozzanak. És amikor elutaztunk Pekingből, két órát kellett várni a repülőtéren, és senki nem foglalkozott velünk, és végre megjöttek ezek a utasfelvevők, és ugyanezt csinálták, sorba álltak, és kínaiul kiadták neki az utasításokat a parancsnok, és beálltam a sorba utolsónak, és elnevették magukat. Tehát ők elmerték magukat nevetni, pedig ott kemény kommunizmus van, itt meg nem mert a hölgy nevetni rajta.
Most így eszembe jutott, nem kapcsolódik ide, ha Orbán Viktorral csinálna az ember egy interjút, akkor még egy ilyen népszemközti előbeszélgetésnél is hogy kellene fogalmazni. És erre csak példaként mondom, hogy Horn Gyula, annak én csináltam vele riportot, és a beszélgetés több ember előtt így kezdődött, hogy mondd, mióta iszol, mire ő nem azt mondta, hogy vigyék. Hát olyan 16 éves korunkban elloptunk egy Taliska konyakos medgyet a gyárból, és azóta nagyon megkedvelte. Na most kérdezem én, ezt föl lehetne tenni a mai miniszterelnök?
Egyszer biztos.
Hát igen.
Hát Hont András kell megkérdeznetek.
Taliskába vinnének ki szerintem.
Még egyetlen egy dolgot. Kicsit szégyellem magam, hogy te akkor voltál százon, ezek messze nem olyanok voltak, mint az előzőek. És az egyik százon azt találtam ki, a Fábisainál láttam, hogy a kertjében fűnyíróként, te voltál ott, nem?
Voltam, igen.
És békák nyírták a füvet, ők voltak a felvett fűnyírók, és néhány békát akartam szerezni, reprezentálván azokat, akiknek nagyon jó, ahogy most van. És elmentem három juhászhoz, és kettő szóba se állt velem, a harmadik azt mondta, hogy jó, ő ad nekem három békát kölcsön. És mondtam, és akkor ezek szabadon mászkálhatnak a kertbe? Azt mondja, nem. el kell keríteni őket. Igen. És mondom, miért? Azt mondjam, ezek harapnak. De hát én sosem mondom emberekre azt, hogy olyanok, mint a birkák, mert a birkák harapnak.
Meg mindent fölzúválnak. Tehát azt úgy csináljuk ott a fűnyírást, én a vidéki fiú lettem. Hát, hogy körbekerítik, és viszik arrébb a kerítést mindig, hogy bizonyos területet
lenyírjon. Viszont a fiatal birkák a bárányok meg hallgatnak.
Igen. És így jutott le a Péter Szárszóra? Hogy így kellett egy negyedik.
A Gulyás Marcival, meg a Fekete Nővérrel. Nagyon örültem.
Vagy a Kondás Elemér is akkor még lehet, hogyha a Juhász, a Gulyás is.
Én nem nevezhetem meg, amit az előbb mondtál, de elég zord körmények között csinálod ezt a műsort. Hogy bírod a tempót? Hát amit csinálsz, hogy egy órás beszédeket mondatonként kommentálsz.
Tehát én most kevesebben dolgozom, mint mondjuk pártelnöként, vagy a TASZ-nál, amikor voltam jogvédő, és mellette civil, mondjuk ment a Milla, akkor meg azért volt a napi 8 óra munka.
De most talán több értelmét látod, nem?
Hát most más, hát a legtöbb értelmét az én, ha magam definíció szerint inkább jogvédő vagyok, mint bármi más, tehát hogy csomóan ugye azt gondolják, hogy én politikus vagyok, mert politizáltam 5 évet talán az 54 évemből, hát most az én szempontomból az egy kitérő volt, valójában is az volt, és soha életemben nem akartam politikus lenni. Nekem a legszívhez szóló munka az a TASZ Roma programjának terepmunkásaként zajlott, mert hogy akkor beültem a kocsiba reggel 7-kor, elmentem Észak-Kelet-Magyarország valamelyik 3-5 falvába, és konkrétan tudtam segíteni embereknek. Az volt az a tényleg felemelő, és tényleg úgy jöttem haza, hogy megérte élni ma. A mai meg a legkényelmesebb munkám abban az értelemben, hogy magam osztom be az időmet, és mégis arról beszélek, amiről akarok. Gergő barátommal közösen szerkeztünk, hogy úgy mondjam, tehát hogy kitaláljuk, hogy YouTube trendeket, meg ilyeneket sokkal jobban néz, mint én, meg sokkal jobban lát, meg érti. Hírekhez mind a kettőnek nyilván van érzéke. És akkor ketten kitaláljuk, hogy mi legyen az adott téma, és onnantól a tartalmi rész, tehát a kommentálás rész, az már a csúcspontja, vagy fénypontja, már leülhetek videót fölvenni, akkor már úgy érzem, hogy célegyenesben vagyok. A kommentálás a legegyszerűbb ilyen értelemben, mert azt én egyszer meghallgatom előtte, azt egy oka van ennek, hogy ha van benne olyan ténybeli mondás, amit ellenőriznem kell, tehát hogy mennyire hazudik, vagy igazat mond, vagy adat, nem tudom, nincs infláció egyáltalán Magyarországon, akkor megnézem, hogy mégis mennyi valójában. És akkor így ülök le kommentálni, de hogy az a legegyszerűbb, amikor egy mondjuk Léva Janikó világát csinálom, az volt egy, nem tudom, legalább 6 óra, 8 óra előmunka. Felkutatni, bejátszókat keresni, megnézni, hogy igazából hogy építsük föl, tehát az egy sokkal hosszadalmasabb folyamat.
És milyen a reagálás? Tehát pozitív, negatív. A negatívra is kíváncsiak vannak.
Nem nagyon találkozom negatívval. Tehát ugye
szeretnél? Tudok írni bármit.
Simán jó. Törlöm egyből. Csomóan kérdezik, hogy nincsenek trollok igazából az oldalamon, és tényleg tök kevés ahhoz képest, ami régen volt, de azt hiszem, hogy felületfüggő is, tehát a Facebookon ott vannak a trollok, és ott beszól, és nem akkor tudom, van. Elkül, de a YouTube-on meg valahogy nem. Ott meg alapvetően azért dicsérő, egyetértő kommentek vannak, nyilván van, aki leírja, hogy neki nem tetszik, vagy ez semmi, vagy miért nem dolgozol. Most ezekkel én Kendermagból jövök, a roma jogvédelemmel folytattam, politikus lettem. Köszönöm, engem már hova lehet alázni, tehát hogy én ezt megszoktam.
Visszatér az alapkérdése a ukrán miniszterelnök helyettes asszonyra, hogy most csütörtök van, ne kelteljünk és szombaton megyünk adásba, hogy ebből lesz komoly ügy, amit csütörtökön 9 órakor bejelentett a Magyar Péter, hogy itten állandóan a békélő papónak közben háborúra készülnek.
Hát én azt gondolom, hogy aki eddig elhitte az Orbán kommunikációt, az nem ezt fogja megrengetni, de aki meg már kiábrándult, annak meg plusz egy. Én nem hiszem, hogy ez önmagában embereket hozná, a kormányzat meg nem így működik, hogy bármitől is megremegne, hát az nem, én nem hiszem, hogy
ennek benned nem tölt össze az Amerika kép. Hosszan beszéltünk el, kérdezte, a 80-as évben hoztam magammal egy szemétládát, papír hulladék tartott, az összes amerikai elnök rajta volt. Aztán később 90-es évben kikerültünk Bencével Amerikába, ott meg egy pólót láttam, gondoltam, megveszem, Washingtontól kezdve rajta volt az idősebb Bushig az összes amerikai elnök, és elgondolkodtam a magyar változatán, hogy kivenne föl egy ilyet, hogy Kumbéla, Holti Miklós, Bárdossy, Teleki, Szálasi, Rákosi, Nagy Imre Kádár, hogy most, hogy a Trump van, azt hiszem ott is csökkenni fog a kereslet ezután a póló ilyen.
Ugye? Pedig kétszer ott van rajta a Trump, tehát az is cikki, hát az hülyén néz ki.
Ha már beszéltetek a ma csütörtök reggel bejelentett fideszes összödi beszédről, akkor idézzük meg egy picit az OG eredeti összödi beszédet, illetve annak szerzőjét, mert hogy Gyurcsány Ferenc bejelentette azt a döntését, hogy lemond a DK elnöki tisztségéről, lemond frakcióvezetői posztjáról, országgyűlési képviselői mandátumáról, visszavonul a közélettől, a választásokon nem indul, írta Dobrev Klára a Facebookon. Dobrev szerint a döntés azért született meg, mert Gyurcsány végleg véget kíván vetni annak, hogy a magyar jobboldal hazug gyurcsányozással próbáljon kimenekülni minden bűne alól. Bejegyzése végére egy másik bejelentést is tartogatott. Sok hónapnyi gyötrődés, újra tervezési kísérlet és meg annyi átbeszélt éjszaka után meghoztuk életünk talán legnehezebb döntését. Elválunk.
Én ezt az utóbbit értem, hogy miért ő hozza nyilvánosságra, de az, hogy Gyurcsány lemond mindenről, azt miért a felesége mondja? Azt csak kérdezem tőletek, hogy ez miért így van?
Hát második József, nem tudom, hogy csinált, amikor visszavonta összes rendeletét.
Halála előtt vonta vissza, tehát az egy más dolog.
Ki vonta vissza a halála után?
Kevesen vannak, igen.
Nem, csak annyit mondok, hogy Voltaire ott a halál előtt megtért, hogy az egyház temesse el, és mondta neki a pap, hogy takadd meg a sátánt. És mire Voltaire annyit mondta, hogy sajnos nem vagyunk olyan állapotban, hogy új ellenségeket kerítsek volna. De hát valamikor lemond az ember, de...
Nem, de hogy miért a Dobrev Klára jelenti be, hogy nem tudom, bennem az lenne, hogyha én lennék egy DK elnöke, hogy kiállok és elmondom, hogy lemondtam.
Hát kiderül, hogy igazából mindvégig Dobrev hordta a nadrágot ebben a kapcsolatban.
Lehet, hogy Dobrev irányítja a Gyurcsányt.
Igen. Akkor ő a mini Klára? Ferenc lenne a mini Klára valójában?
Hát lehet, hogy nem egy politikai kommentát fűzök hozzá, de a hócipőt ezt mélyen sújtja, mert egy nagy figura volt. Vele mindig lehetett foglalkozni, és nem hiszem, hogy mostában nagyon szerette a hócipőt, és megnézte, hogy milyen képeket hozunk róla, és mit írunk alá. Ugye mi sose azt írjuk alá, amit mondanak, hanem amit gondolnak. De fogyóban ezek a nagy fazonok, tehát a legszomorúbb nekem az, hogy a napi politikával úgy foglalkozni, hogy Németh Szilárd meg társait.
Hát szegény Németh Szilárd is most
hát megy a Wagner-el meg a Vermeer-el szívesebben foglalkoznék.
Hát igen, jó.
Hát csak mert bemondtad a Tordján Józsefet, bocsánat, ti emlékeztek még az Uborka című tévéműsorra? Az nekem a gyerekkoromnak az egyik ikonikus műsora volt, ez egy nem tudom, ilyen politikai kabaré próbált lenni, és ilyen nagy gyurmafejű emberek, illetve hát a politikusok voltak ilyen gyurmabábként, és a Tordján József volt az, akit azért volt könnyű nekem gyerekként, nem tudom, 5-6 évesként megjegyezni, mert pontosan úgy nézett ki, mint a gyurmafej karikatúrája, tehát ott nem nagyon kellett nézni.
Hát nálunk sok gyurmapolitikus volt, akit úgy átformálta magát az
elmúlt évtizedekben. Szónok volt. Teddyvel elmentünk kíváncsiságban egy nagy gyűlésükre, ahol a Tordján szónok volt. Következő szó szerint. Ilyet én még nem hallottam. És akkor ez is disznóság, és az is, és ezekkel a szerencsétlenekkel is kitoltak, és akkor ott vannak a szegény zsidók is, óriási fügykocset, de őket hagyjuk.
Az ügetőpályán 90-ben azt hiszem, a Havas Hennyék fölhívott minket, valami rendezvény volt, semmi köz az ügetőhöz, és előtte ott álltunk a Déli Jancsival, és mondta Tordján, hogy nyugodtan írjatok Tivikém rólam, amit akartok, semmi probléma, és mentünk fel, és még a lépcsőn volt, már elkezdett kommunistázni engem, és nem kaptam levegőt, úgy lemosott engem, mert előttem volt ez a joviális Tordján. Mi lehoztunk egy képet róla, pontosabban egy munkásőrnek lehoztuk a képét, egy kis gyereket tart egy munkásőr egyenruhába, és aláírtuk, hogy ezt Tordján József, nagyon hasonlított rá, de odaírtuk alá zárójelbe, hogy ez csak vicc. Az Ómolnár Miklós interpellációt intézett ellene a parlamentbe, és utána összehívtak minket, és bocsánatot kértem azt hiszem a Napkeltébe tőle, hogy csak vicceltünk, de oda volt írva, és úgy megenyhült irántam, és mondtam, egyébként a gyereke nagyon hasonlít.
Csak oda kellett volna érnöntök, hogy Dózsa László. Ő jó volt abban, hogy bármilyen másik kép alá nagyon szívesen. Szijjártó Péter átvette a Komárom város díszpolgára címet Molnár Attila polgármestertől, a település anyagi és szellemi értékeinek gyarapítása, valamint a magyar nemzet érdekében végzett, erkölcsileg példamutató munkája elismeréseként, közölte a Tárca az MTI-vel.
De hogy gyarapította a város szellemi értékeit?
Hát valahonnan lopott egyet.
Na de az, hogy ő sokat adott Komárnak, akkor az összes többi városnak nem adott, vagy ha azoknak is adott, akkor mindenhol diszpolgár lesz, és amit adott, az, az nem a mi adónkból van.
Tehát... Hát szerintem ott van a kulcs, amit a Péter mondott, hogyha itt most gyarapodott a szellemi oda. Érték, meg kell keresni a többi várost, hogy hol lett egy ilyen kevesebb szellemi érték.
Sajátja nem volt, az biztos.
A Komáromban az a helyzet, hogy a Klopka nem ült meg annyi osztrák katonát, mint amennyit a Szijjártó által vásárolt lélegeztetőgépek. Ez az igazság. Tehát az egy, ő sok mindent tett Komáromért.
Három olyan rekord, ebből kettő nem biztos, hogy tudsz. Amikor ugye kiderült, hogy, hogy a Szij jaktján dolgozott, ő azt mondta, ja, hogy dolgozott, és valahol vidéken elkapták az újságírók, és akkor ő ezt megcáfolta. 6 perc alatt 22-szer mondta a magánélet, illetve a magánélet szentségét. Végig hadart, és 22-szer mondta, hogy magánélet, magánélet, magánélet. A másik, hogy a Covid alatt kérlek szépen, 21 májusában, 30 nap alatt 5 városban, Párizsban, Londonban, Belgrádban, Kaposvárban és Győrben mondta, hogy mi védekeztünk a legjobban a Covid ellen. Akkor voltunk a világrendista élén a kezdettől fogva lakosság arányosan, és a harmadik, hogy háromszoros áron vett 15 ezer lélegeztetőt, amiből 450-et elajándékoztak, és aki a felére megvette Szlovéniába, azokat mind leváltották minisztereket, meg a sítre küldték őket.
De ő másban is rekorder, azt talán tudjátok, itt is szokott betelefonálóként működni a Zinger Viktor nevű fiatalember, aki gyűjti a repkedéseit. És 4 év alatt 2 millió kilométernél jár, ha átlagolod, napi 5 millió forintért repül Szijjártó Péter. Gondolj bele, hogy csak ott elmegy mondjuk 15 milliárd forint alsó, de az a legalsó számolása, amikor nem bérelt géppel, hanem a kormánygéppel. Ha bérelt gép, akkor egy amerikai út az 100 milliós tétel. Azt rebesgetik a belső köreiből, hogy igazából neki van egy ilyen célkütűzése, hogy a világ minden országába elrepülhessen, hogy ez legyen egy ilyen, nem tudom, teljesítménytúra, vagy valami, és ki van adva a különböző konzulátusain, hogy szervezzenek itt találkozót valamilyen indokkal, hogy legyen olyan indok elrepülni.
Hát viccelődünk, de
hát ez
hát
nem
a LAV, nem, persze, de az előzőekkel mondtam meg, mondtam, hogy a Lavrov barátjának nevezi magát, akik most azzal a gondolata játszanak, hogy akkor használják az atombombát, vagy nem.
Lerohanják Észtországot.
De nem probléma, mert szerencsére most annyira fejlesztettük a hadseregünket, most ló nélküli huszárseregünk van, ami valami döbbenetes. És amit a hagyományát, a Hadik András szobra van, megsarcolta Berlint, és 24 fél pár kesztyűt hozott, mert csak balkezes kesztyűkkel kiszúrták a szemét, és büszkén...
De Mária Teréziának.
Hát ez az, na de könyörgöm, hát balkezes kesztyűkkel.
Te fogdostad a Hadik Andrást, nem jártál egyetemre vizsga előtt?
Nem, hát, nem, igen, nem. Tudom, meg kellett simogatni.
A lovas szobának egy... Komáromban egyébként én avattam a Cibor emlékszobát, ha nagyon büszke vagyok.
Na jó is, hogy mondom, mert ezt akartam mondani, hogy lehettek itt cinikusak Szijjártó Péterrel, de azért ez a 83 mérkőzésen 72 gól, ami az MLS adatbankban szerepel mellette, hát ez Bappé-i meg hollandi magasság.
Igen.
Ez igaz, csak kispályás.
Madridban találkoztam is vele, sajnos a kocsis.
A Szijjártóval?
Nem, a Cibor Zoltánnal.
Még a Ciborral.
És még láttam őt focizni 10 évesen.
Már olyan fiatalon focizott?
A zsenialitásról. Mi magyarok zseniálisak vagyunk abban, hogy kitaláljunk és megvalósítsunk dolgokat, de eladni nem igazán tudjuk, mondta az előadóként meghívott Tibor István egy közgazdasági konferencián.
Az árulásban jók vagyunk, tehát ott nincs sem probléma.
Árulni tudjuk.
Csak hát ez egy másik műfaj.
Igen, hát meg nem ez az üzletágnál egyébként sem, hogy megveszi. Nem eladja, hanem megveszi féláron, vagy harmadáron, az megy.
De az érdekes, hogy eladni nem tudunk, mondja, ugyanis ők ingyen kapnak mindent, tehát ők kiiktatták lényegében a piacot és a versenyt. Eladni meg nehéz, tehát állami támogatásból összevásárolni 40 szállodát, meg mindenféle, az meg lehet csinálni. De mondott még egy érdekes dolgot, amit sokat rugóztak, hogy az értékteremtés egy hagyma, aminek nagyon sok rétege van, és minél mélyebben veszük le a hagymának a rétegeit, annál mélyebben megyünk. Na most a Per Günthert, aki ismeri, a utolsó részben, amikor eljön ért a gomböntő, akkor Per azt mondja, hogy dehogy is vagy császár, Per, csak hagyma vagy, és most kedvesen meghántalak itt, és szétszedi a hagymát, és rájön, hogy nincs a közepén semmi, tehát egy nulla.
Igen, amikor a Latunovízdori megbudjont egy kicsit, akkor egy hagymával járkált, és mindenkinek az óra alá dugta, hogy ez a tisztaság, a keresztes lovagok idejében ez egy szimbólum volt, hogy a hagyma tisztaság.
Illetve Shrek óta tudjuk, hogy az ógrék is olyanok, mint a hagyma.
Ki?
Az ógrék, Shrek, zöld szörny.
Te egyébként ő valóban zseniális, ahová házasodott. Megannak nem sikerült ennyire jól, ugye, a helyével.
Hát egy csórót vett el, ja. Igen, vannak jobb partik. De azt nem tudom, hogy ezek az emberek erre gondoltak, amikor házasodtak? Ezen tényleg gondolkodtam, hogy még egy Tiborsznak jó élete lehet. Mert értem én, hogy a 250 milliós Ferrari-val lehet rohangálni a nem tudom, tengerparton, de hogy igazából még az sincs meg, hogy megmutathatom a haverjaimnak. Tényleg.
Időnként megmutatom a Hócipőnek, most ez a címlapja, hogy Orbán mindenki éljen úgy, ahogy szeretné, és ahogy tud, azt hiszem, hogy foglalkozunk vele. És itt nem csak a Matolcsi van, a Mészáros házaspár, a Tiborcz házaspár és a Rogán házaspár, hanem az általuk nagyon kedvelt Porsche, Hermes, Ferrari, Rolex, Gucci, Louis Vuitton, Audemars Piguet, így kell ejteni ezt a 15 milliós órát. De jó, mi ez... jó ilyen kocsiból kigurulni?
Így hangzik a teljes idézet, hogy senkinek nem adok életvezetési tanácsokat, mindenki éljen úgy, ahogy szeretne, és ahogy tud. Ezt Orbán Viktor az RTL Klub Azon kérdésére válaszolta, javasolta el családtagjainak és a kormánytagoknak, hogy fogják vissza a luxust.
Mindig van az emberben egy ilyen vágy, hogy valami gazdag dolog le. 45-ben például az orosz katonák megitták anyukámnak a Chanel külnéjét. Tehát ez egy szimbólum.
De ez egy olyan finom megfogalmazás Orbántól, pont amikor ezt mondta, ilyen elegánsan elintézte a dolgot, hogy mindenki éljen úgy, ahogy tud, akkor láttam, ugye éjjel második világháborút adnak a Historin meg ezeken az éjszakai csatornákon, és a Hirohitót hallottam, aki először nyilatkozott augusztus 14-én, 1945-ben, hogy a háborús helyzet nem feltétlenül hazánk javára alakult. Mondta ezt Nagasaki, Hiroshima után, és hogy Mandzsúriába partaszálltak az oroszok. Tehát ennél finomabban kifejezve, hogy mindenki éljen úgy, és akkor gondoltam, hogy Japánban is ugyanúgy élnek, ugye amikor letették azon a csatahajon a fegyvert, akkor frakban voltak meg cilinderben ezek a háborús japán miniszterek, és a poralakban meg ott volt Nagasaki és Hiroshima összes áldozata. Tehát hogy lehet így beazonosítani minket, hogy mindenki ilyen úgy, ahogy tud?
De ennél mondod durvában, szerintem ugyanakkor kb., mert ezzel így összeér a dolog, hogy mindenki éljen úgy, ahogy tud. Ezt ő maga posztolta, hogy egy jottányit sem fogunk feladni Magyarország szuverenitásából, és minden pénzt meg fogok szerezni, ami ennek az országnak jár. Ezt ő maga kiírta. Tehát, hogy megszerzi az összes pénzt, ami nekünk jár, úgyhogy erről mi lemondhatunk, azt hiszem.
Hát igen, bonyolult és megoldható. 40-valahányban Izrael megalakult, és nagyon nagy bajban voltak. És akkor volt ott egy ülés, és valaki javasolta, mondjuk a Kohn, hogy támadjuk meg az Egyesült Államokat. Két nap alatt elfoglal minket, mindenki hadifogoly lesz, etetnie kell minket, minden nap biztosnak dolgokat. Mire megszólalt Grüdi, jó, de mi van, ha győzünk? Na körülbelül ugyanez a esélyünk.
De ezek, akiket az előbb felsoroltunk, a Rogánék meg a többiek, ezek nem hallottak a francia forradalomról? Hát ott vannak következő olyan dolgoknak.
Ne, de itt nincsenek. Ők hallottak róla, és tudják, hogy az nem lesz így.
Én attól rettegek, nem a kormányváltástól rettegek, hanem ami utána jön, hogy nagyon hamar naprendet élnek az emberek. Ha ezektől nem a lének a többségét nem szerzik vissza, és morálisan nem teszik tönkre ezeket az embereket. Te láttad az első Robin Hood filmet, a 40-eset, az Errol Flynn-nel? Ott van egy nagyon híres jelenet a végén, amikor a nagy ellenfelével vívnak. És kérlek szépen, az ellenfel elveszíti a kardját, és akkor az Errol Flynn egy elegáns ember úgy elegánsan visszadobja. Nem szabad visszadobni ezt a kardot. Szóval ezt nem szabad. Hát annyi pénzük van, hogy 6 hónap múlva visszajönnek.
De elmennek.
Egy nagyon fontos dolgot kérdeznék. Mondjuk nincs meg a kétharmados győzelem a Fidesz fölött választásokon. Ebben az esetben minden pozíció ott marad a Fidesznél, nyilvánvaló. A kérdésem a következő. Ha bejön az Európai Ügyészség, az letartóztathatja az Alkotmánybíróságnak az elnökét?
Ja, az Európai Ügyészség az nem tudom, mennyire járhat el.
Nem.
Ajánlhat,
nem.
De a meglevő törvények alapján nem lehet mindenkivel szemben eljárni. Itten umbuldákat kell csinálni. Oszt jó napot.
Van az a legenda, hogy egyszer a holland emberek annyira fellázadtak, hogy megették a miniszterelnöküket. Nem tudom, hogy mennyire igaz, de ezt rendszeresen szokták írni, hogy nagy volt az éhínség, nem voltak elégedettek a miniszterelnökükkel.
Nem Papua Új-Guinea?
Nem. De hát ugye ott voltak gyarmatai, ott a környéken, ahol a
Nantillák, és ez egy mindenkit.
Viszont éppen mutattad is, hogy milyen luxusmárkák tudnak a közelben lenni. Nem mindig egyszerű. Ugyanis leeresztett ifjabb Mészáros Lőrinc Ferrariának gumija, amiket egy felcsúti benzinkúton pumpált fel.
De miért szeretnek kocsikból kigurulni? 30 kilométerre lehet menni Marbellába. Most mit csinál egy 350 lóerős kocsival, amelyik...
650.
A végsebességre gondoltam. Mit csinálnak vele?
Volt egy műsor, amely csak az autókról beszélt, ezekről a hatalmas Mercedesekről.
A Péter?
Igen,
fantasztikus. Nerverdek címen kívánta.
Elképesztő.
Aki még nem látta.
Egyetlen egy dolgot, most őszintén kérdezem. Én azt tudom, ha én benne ülök egy Rolls-Royce-ban, és körülöttem mindenki Zaporozsetszel, kis ócska Skodákkal, Caesar szarral járkál, akkor én egy borzalmas világban élek. De van mondjuk egy Zaporozsetszem, és körülöttem mindenki Bentley-ben, meg Rolls-Royce-ban, akkor úgy érzem, hogy valami csoda az élet.
Hát ezért csinálják ezt neked, Tibor, hogy amikor megnézed, hogy ők milyen autókat ez vezetnek, igen, akkor jól érezd
jól
magad,
érez magad,
hogy
így
jól megy.
Sem van a, nem csak az ifjabb Mészárosnak, hanem a lőlőnek magának is. Az most jött ki neki kék, tehát mindenkinek más színű van, ha jól értem, hogy meg lehessen különböztetni. Én azon rögtem sokat, ahogy a G Mercedes volt, ez a terepjáró kocka Mercedes, ami az ilyen tényleg az igazi státusz szimbólum a NER-nél, és van a NER kedvenc fitness helye, az Oxygen Fitness, Oxygen. Megvan. Ott mindig ezek a Mercedesek a fitness klub előtt, és nem értettem egy csomó idék, hogy miért nem mennek be a garázsba, és kiderült, hogy alacsonyabb a garázs. Oda is mennek az ilyen iszonyú sportautók meg a minden, ezek speciál nem férnek be.
Ez az, amikor fennakad, nem? Az ültetett BMW a fekvőrendőrön, de nem arra számítottam, hogy itt be kell menni egy lakótelepre, ahol fekvőrendőr van.
25 évvel ezzel Dunakiletibe voltunk a Mimivel, és ott van egy csebi polgár, vagy hogy hívják, kastély, épített egy bajok kastély, de egy újat, borzasztóan néz ki, mert nem egy égit vett, mert egy újat, odavalós, és ott van egy szálloda a kastélyba, és akkor 10 000 forint volt egy nagyon jó szállodai szoba, és ott az elnöki lakosztály 101 000 forint volt, és ugye máshol ez 99 000 forint, ugye és tudod, mi volt 101? Hát, hogy elmondhassák, hogy több mint 100 000 forintot. A fiam a lelkemre kötötte, hogy ezt hozzam szóba. Tudod, hány éves a hócipő? 6 000. Kérlek szépen, a zálogcsillagokat sose nézted? Az egy sorozat. Kérlek szépen, a második legsikeresebb reality show Amerikában egy ilyen zálogházas családhoz minden féket behoznak, és akkor vagy megveszik, vagy nem, és híres Washington meg Lincoln dolgokról van szó, nagyon szórakoztató és tartalmas műsor, és behozott egy hölgy, kérlek szépen, egy hócipőt, amit a 8. amerikai dandár hordott magán, amikor a második világháborúban harcoltak 1943-ban. Ez a Rick Harrison, azt hiszem úgy hívják a főnököt, elmesélte, hogy időszámítás előtt 3700-3800-ban már volt hócipő, minden indián törzsnek külön hócipője volt, tehát 5800 éves a hócipő, tudod, kivel vagyunk pont egyformák? A zsidó naptárral. Tehát egyidősek vagyunk a zsidókkal.
Ezt sejtettem egyébként.
Ne add fel a labdát, nagyon magas labdát.
De a zsidó indiánok azok elég ritkák. Ez nem lehet megmutatni, kérlek szépen. Az a poén, a végén nem jött össze az üzlet, mert a hölgy 690 dollárt kért, a Rick meg csak 200 dollárt ígért érte, de nézd meg, hogy mi volt ebben a hócipőben vésve.
Hangosan nézd.
Teddy, ezt
Teddy. Úgyhogy 6000 éves hócipő. Mindig, mikor egy külföldi kérdezi, hogy mit jelent az újság neve, nagyon nehéz elmagyarázni neki.
Snowshoe, ezt majd a Dajs Tomi megmondja nekik. Érdekel-e titeket a Pallas Athéné Alapítvány?
Igen.
Képzeljétek, csinált valamit. A Pallas Athéné Alapítvány 795 millióért megvette a várban az Úri utca 72 számú házat, fenntarthatósági tudásközpontnak, bár a tervezett föld alatti wellness részlege végül nem valósult meg, de még 3,4 milliárdot költöttek rá, a munkát Matolcsi Ádám barátja, somlai cége végezte el.
Ez egy régi hír.
De hát hatását mai napig érezzük.
Miatt a tetőt, hát egy 3 éves pszichológiát
komponáltál. Nem, mert ez az, amikor az Orbán maga írta alá a rendeletet, ami lehetővé tette, hogy ezt a házat eladták.
Hát várjál, ez még csak az intro volt. Az MNB alapítványok vagyonkezelőihez került, amely eladta egy Matolcsi Ádámhoz köthető cégnek, akiktől most az MNB visszabérli havi 43 millióért. Az épületben őrizték a második világháborúban az ország arany tartalékának egy részét.
Ennek az a története, mármint az épületnek, hogy meghirdették el ezt, hogy ez egy állami épület volt, meghirdették, hogy eladják, és mielőtt a licitálás ment, egy nappal előtte visszavonták a tendert, vagy akkor nem hirdetik meg, és az Orbán aláírásával kiment egy miniszterelnöki rendelet, hogy pályáztatás nélkül eladhatják a nem tudom már kinek. Azt hiszem az is Somlay, igen, így van, hogy a felügyelő bizottságon benne ült a Somlay, és utána a saját cégével 8-szoros áron, mint amennyire vették, annyira felújítatták.
Hát végre egy siker történet, mert különben szegényeknek csomót romlott azóta a forint, tehát azért nem annyira jó buli, mindegy. Hát.
Ez az utolsó, amit a hócipőben mutatni akarok, lehoztunk egy három részes képriportot. Fotósunk a Vörös Szilárd évekig fotózta az Orbánt és a Matolcsit ezeken a gazdasági évnyitókon, ezzel a csempésnél, ennél a paragnál, aki tagdíjbeszedésből élt, 5000 fontos tagdíjbeszedésből, és szórakozásból mindig csinált róluk egy olyan képet, amit most megmutatnék. Azt a címet adtuk neki, hogy Orbán évekig falazott Matolcsinak, kérlek szépen. Mindig megidézte az egyik beszél előadást, tehát vagy gondolkodik, és a másik, ott van a falon mindig a baljós árnyak, vagy Shadow and the Wall.
Nagyon jó kép, remek kép.
Van még egy, aki a zöld háttéret szereti, van zöldben is. Van zöldben is, úgyhogy ez egy évtized munkája volt, amíg összehozta. És ő azt játsza, hogy ő nem tudott az egészről semmit.
Ja, persze.
Tehát a Holti nem tudott arról, hogy a zsidókat nem nyaralni viszik, kérek szépen. A németek ölték meg Katrinban a 20 000 lengyel tisztet. Ezek a politikusok, ezek ilyen naívak.
A törökök mai napig nem tudják, hogy mi történt a Muzadak 40 napja alatt.
Orbán nagyon elfoglalt, tehát ez be kell látnod, hogy nem tudhat mindenről.
Vannak jó kommentelők, kérlek szépen. A legutóbbi műsorunkban foglalkoztunk itt a Matolcsi ügyel, és Sándor pap, ezzel talán nem leplezzem le, elég sok ilyen név lehet, azt írta, a két Matolcsi itt a piros, hol a pirost játszottak, és érdekes módon az MNB vesztett, pedig az idősebbik tudta, hogy a japán és magyar gyerekek fenekén van.
Nézve.
Két évvel ezelőtt mi már jeleztük, hogy baj van, amikor a Nemzeti Múzeum előtt a arany szobrát elvitték. És akkor írtuk, hogy kell a Matolcsinak az arany. De hát senki nem figyelt föl rá. Mindegy.
Egy fési ír, hogy zárolták a Somlay bankszámláját.
Igen.
És őt mikor fogják zárolni?
Úgy hírlik, hogy Dubajban van, tehát őt nehéz lesz.
Ki a Somlay, mondd el, mert elég sokat foglalkoztál.
Somlay Bálint, ő a Matolcsi Ádám legjobb barátja, strómanja, vagy nem tudom, hát nyilván rajta keresztül folyatták ki a pénzt. Egy ponton átvette a Matolcsi gyerek cégét, és azzal építették újjá a Magyar Nemzeti Bank fő hadiszállását, épületet, a postapalotát a Moszkva téren, tehát mindent, amit megvásároltak, azt ez a Rau Development nevű cég építette, ami a Somlay
Bálint. Nagyon föl lennék háborodva, hogy az Orbán Viktor ebből ki lenne hagyva a pénzügyi részéből, pedig hát
könnyen. Azt hívlik, hogy bármi van, neki le kell adni.
Ő olyan, mint a Midas király, hogy amihez hozzányúl, szarrá válik, de majdnem arra, csak tudnak látszik. Hát mint ezek az akkumulátorgyárak, meg egyáltalán a csőtömeg. Hát,
Simo András nyilatkozott már nem tudom kinek, aki ugye az elődje volt, nagyon érdekes dolgokat mondott. Először is azt mondta, hogy nem kellett renoválni, mert nagyon jó állapotban volt a Magyar Nemzeti Bank, amit 60 milliárd, amiből aztán 80 vagy 100 vagy 120 lett, megemelkedtek kicsik a költségek. És volt még egy érdekes dolog, hogy találkozott vele, hogy a nénikének volt egy bencúja, 16. Lajos és családja elfogása, és neki nem tetszett ez a kép, és beadta egy Falk Miksa utcai galériába árverésre, és 3 millióért megvették, és pár év múlva találkozott vele, hogy ez a MNB értéktár program, ez a Palasz Athénée 110 millióért megvette ezt a bencút. Hát lehet, hogy a 3 millió kevés, de a 110 az igen sok volt a képért.
Ez folyamatos pénzkifolyatás mennyi vált. Ha már a felújítás ott, ugye az megvan, hogy egy üvegtetőt csináltak a Magyar Nemzeti
Banknak. Hát, hogy a tőzsdepalotára jó állásának a átfütyüljenek az
arra akarta, hogy amikor 100 éves lesz a Magyar Nemzeti Bank, akkor arra egy hatalmas gálát tart, vagy nem tudom, meghívott vendégeket, csak elcsúszott 2 évet az építkezés, vagy olyan ilyesmét, ahhoz képest, hogy valami irreális pénzeket dobtunk ki. Az
van egy sláger, hogy jön a lux, jön a lux, jön a luxus vonat, fogd a csomagodat, de lesz olyan, hogy megy a luxus vonat, megvan. És viszik a szajét. Hát igen. Meg lehet ezt valahogy...
Annyitok, hogy a legutolsó szajré kivitel 44-ben Bécs felé, amikor vittek ki az aranyat minden, érdekes dolog, a vonat parancsnokát úgy hívták, hogy Vas Albert. Hát ez nem olyan híres történet, de a saját fia írja le az apjáról szóló regénybe, tehát igaz.
Péter, úgy látjuk, hogy nagyon jól érzed magad a bőrödbe, és nagyon fontos a választásokig, hogy minél többen lássák, mert ez egy számháború, hogy eljussanak ezek a dolgok. Mert...
Akkor iratkozol föl mindenki. Juhász Péterre rákeres bárki a YouTube-on, szerintem megtalál Juhi néven.
A Klubrádió a templom egere. Mi vagyunk albérlők a templom egerénél, és mi mostan boldogan...
Én meg a
boldogan...
vendége a templom egerénél.
Igen. És jól érzed magad?
Én jól, teljesen.
Akarsz róla beszélni? Én
szeretnék, igen.
Jól van.
Ezért csináltam egy egész csatornát.
Érezzük jól magunkat akkor továbbra is a következő hetekben. Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
És tényleg mindenki iratkozzon fel Juhász Péter csatornájára is, és a Klubrádió csatornájára is, hogyha ezt eddig még nem tette. Farkasházi Tivadar, Selmeci Tibor, Juhász Péter, illetve akik még az adás elkészítésében segítkeztek, Sugár Ágnes, Túri Lui és Loboda Pisti, és a műsorvezető Penke Bence is búcsúzik. Találkozunk 2 hét múlva. Minden jót!
A Tele a hócipőn című műsort hallották.